Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő hét elején társadalmi vitára kerül, és szeptember 1-jével elindulhat a kormányzat által korábban bejelentett kedvezményes lakáshitelprogram. Jelentette be a mai kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta, érdemi lehetőséget teremtett sokak számára arra, hogy akár 25 évre maximum 50 milliós kölcsönt vegyenek fel garantált 3%-os kamatra, legalább 10%-os önrészsel. Ha maximum egy belterületi ingatlanban van 50%-ot meg nem haladó tulajdon részük. Az elmúlt héten több mint 5 milliárd forint összegben valósultak meg beruházások országszerte, közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő a kormányinfón. Hozzátette, Egerben 20 új, korszerű betegággyal bővült a Markót Ferenc Kórház intenzív osztálya. A Nyíregyházi Egyetem repülőgép szimulátor beszerzést valósított meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzésfejlesztésre elnevezésű uniós projekt keretében, összesen 130 millió forintos értékben. Az asszály elleni küzdelem jegyében megy a szóna, Harangodma Kft. 300 ezer köbméterrel növelte a víztároló kapacitását, és 150 hektárral bővítette az öntözhető területet, amint egy 1,4 milliárd forintos beruházást hazai és uniós forrásokból valósították meg, tette hozzá a kormány szóvivő, aki kitért arra is, országszerte zajlanak az óvoda és bölcsöde fejlesztések, három beruházást fejeztek be több mint 890 millió forint összegben. Ismertette, Mezőcsáton két csoportos bölcsödét adtak át, Pilisjászfalun szintén két csoportos bölcsöde épült, Szerencsen 240 millió forintos támogatásból megépítették a Szent Erzsébet görögkatolikus bölcsödét. A jegybank emlékérmével tiszteleg a Hunor program előtt, a 20 ezer forint névértékű ezüst és 3 ezer forint névértékű színes fém változatok várhatóan ősszel jelennek meg, közölte a Magyar Nemzeti Bank. Emlékeztettek, június 25-én indult az Axiom 4 küldetés, amely Magyarország 2021-ben elfogadott űrstratégiája eredményeként valósulhatott meg. Ez egy űrprogram létrehozását, azon belül pedig egy nemzeti kutató űrhajós világűrbe küldését tűzte ki célul. Az Erzsébet táborok többek egy nyaraló helyszínnél, ahol közeget jelentenek, ahol szeretettel nevelik a gyerekeket, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Fonyódligeti Erzsébet táborban sajtótájékoztatón. Varga Bajusz Veronika hozzáfűzte, a táborokban a honismeret, a tudomány, a kultúra, a sport és a kereszténység köré épülő tematikában minden nap várja a gyermekeket valamilyen élmény. Úgy fogalmazott, ma egyszerre van jelen a remény és a jövő a Fonyódligeti táborban, ahol a gyermekek megismerhetik a rendőrség, a honvédség, a mentőszolgálat munkáját, és azokat, akik ellátják ezeket a szolgálatokat. Mindenkiből válhat ilyen hős, és abban bízunk, hogy ez motivációt jelent a gyermekek számára, jegyezte meg. Közölte, idén már csaknem 10 milliárd forintos támogatásból több mint 110 ezer gyermek vehet részt az Erzsébet táborokban. 25 kísérletet hajtott végre Kapu Tibor sikeresen a nemzetközi űrállomáson, ahonnan kedden tért vissza a magyar kutató űrhajós, az Axiom 4 küldetés tagjaként. Kapu Tibor jól érzi magát, a családjával is találkozott már, mondta Juhos Norbert, a Hunor program küldetés vezetője. Hozzáfűzte, a következő két hétben rehabilitációs időszak vár a magyar űrhajósra, pihennie kell orvosi felügyelet mellett, amelyet a Semmelweis Egyetem munkatársai látnak el. Lemondott az ukrán miniszterelnök. Demis Simál nem indokolt a távozását, de az ukrán elnök már tegnap közölte. Azt javasolja, hogy az eddigi gazdasági miniszter Julija Szviridenko vegye át a kormány vezetését. Olvasható az Inforádió oldalán. Izraelben kilépett a kormánykoalícióból a Tóra zsidósága nevű, askenázi ultraortodox párt, mert elégedetlenek a katonai szolgálat alóli felmentésüket szabályozó törvénytervezettel. A kilépés következtében a Benjamin Netanyahu vezette koalíció elveszítette parlamenti többségét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől újabb felhőtömbök sodródnak fölénk, melyekből az éjszaka második felétől az ország nyugati északnyugati felén kétharmadán kialakulhat eső, zápor, zivatar is. Az északnyugati nyugati szelet több helyen kísérik élénklökések. A hajnali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai műsorunk híreiből. A 14. Leo videó üzenete. A sport a konfliktus találkozásá alakítja, állítsuk meg a gyűlöletet. Elhunyt Alberto Bottari de Castello érsek, korábbi magyarországi apostoli nuncius. Szentszéki ENSZ megfigyelő. Az egészségügy és az oktatás a személyekre és nem az ideológiákra figyelve fejlődik. A 14. Leo videó üzenete. A sport a konfliktust találkozásá alakítja, állítsuk meg a gyűlöletet. Leo pápa a videó üzenetet küldött a L'Aquilai stadionban megrendezésre kerülő a szív mérkőzésére. Ebben emlékeztet arra, hogy a legnagyobb kihívás a találkozás, különösen most, a megosztottságok, a bombák és a háborúk idején. Nézzünk a nehézségben lévő gyermekek szemébe, hogy újra felfedezzük a befogadás bátorságát, és találkozásra kész férfiak és nők legyünk.
Partita e cuore.
Két szóval, mérkőzés és szív, egy új világot tervezhetünk, a közelség, a befogadás, a mások iránti nyitottság, és mindenekelőtt a segítségnyújtás világát. 14. Leo pápa ezt állapítja meg a 2025-ös a szív mérkőzésen rendezvényre küldött videó üzenetében. A meccsre július 15-én, szerdán este 9:30 kerül sor a L'Aquilai Gran Sasso d'Italia stadionban. A mérkőzést a közel 40 éve jótékonysági projektekben és tevékenységekben résztvevő nemzeti énekesek csapata és a nemzeti politikusok csapata játsza, amely egy estére a szolidaritás nevében összehozza a különböző politikai pártok vezetőit és képviselőit ugyanazon zászló alatt. A mérkőzés bevételét a Bambin Gesù, a Gyermek Jézus Alapítvány és az olasz Caritas által megvalósított befogadás projektre fordítják, amelynek célja, hogy élelmiszert, szállást és anyagi támogatást nyújtson a kórházban fekvő egész Olaszországból és külföldről érkezett gyermekek családjainak. A közös játék végső soron az összefogásról szól, hangsúlyozza a pápa. Felidézi az 1914. december 25-én a német, francia és angol katonák által a belgiumi Ypres város közelében lejátszott mérkőzést. A történetet a Joyeux Noël, a Boldog Karácsonyt című film és egy Paul McCartney dal meséli el. A kiindulási pont egy ügy, ami egyesít, ezúttal a háborús övezetekből érkező segítségre szoruló gyerekekről van szó.
È ancora possibile, è sempre possibile incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe, di guerre.
Még mindig lehetséges találkozni, még a megosztottság, a bombák és a háborúk idején is. Lehetőségeket kell teremtenünk erre, meg kell küzdenünk a megosztottsággal, és fel kell ismernünk, hogy ez a legnagyobb kihívás, a találkozás. Együtt kell hozzájárulnunk egy jó ügyhöz. Újra egységet kell teremtenünk a megtört szívekben, a sajátunkban és másokéban. Fel kell ismernünk, hogy Isten szívében egyek vagyunk, és hogy a szív az Istennel és a másokkal való találkozás helye, mutat rá Leó pápa videó üzenetében. A mérkőzés és a szív, magyarázza a pápa, így két szóvá válik, amelyeket össze kell kapcsolni, amelyek egy jótékonysági rendezvényen egyesülnek, amely az életre, a gyógyulásra gyűjt pénzt, nem a pusztításra és a halálra.
Lo sport, quando è vissuto bene, da chi lo pratica e da chi fa il tifo, ha questo di grande che trasfigura lo scontro in incontro, la divisione in inclusione, le solitudini in comunità.
A sport, ha jól élik meg azok, akik gyakorolják, és azok, akik szurkolnak, ezzel a nagyszerűséggel rendelkezik. A konfliktust találkozássá, a megosztottságot befogadássá, a magányt közösséggé alakítja, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Az összefogásban a jótékonysági rendezvényt közvetítő televízió tekintetek szeretett közösségévé válik, amely képes egy új tekintetet teremteni mások felé, amely szeretettel teli a gyűlölet helyett. 14. Leó számára jelentős, hogy két csapat versenyez, az énekeseké és a politikusoké. Az előbbi arra emlékeztet minket, hogy a zene jelentéssel gazdagítja szavainkat és emlékeinket, az utóbbi arra, hogy dolgozhatunk együtt a közjóért. A politika egyesíthet, ahelyett, hogy megosztana, ha nem elégszik meg az ellenségteremtésből táplálkozó propagandával, hanem a véleménycsere nehéz és szükséges művészetével foglalkozik, amely a közjót keresi. A pápa a videó üzenetének végén arra hív, hogy tekintsünk azokra a gyermekekre, akiknek tiszta a szívük, és ez lehetővé teszi számukra, hogy meglássák Istent. Tanulnunk kell tőlük, és újra fel kell fedeznünk, mi az, ami igazán számít.
Di ritrovare il coraggio dell'accoglienza ed essere uomini e donne dell'incontro.
Fel kell fedezni újra a bátorságot, hogy befogadjunk és találkozásra kész férfiak és nők legyünk. És azt az erőt, hogy higgyünk és kérjünk fegyverszünetet, egy időt, amikor véget vetünk a gyűlölet hajszolásának. Emberiségünk forog kockán. Bárcsak ez a mérkőzés, amely a békéről szól, pontot szerezne annak javára, reménykedik a pápa. Az est célja a befogadás és a humanitárius gondviselés projekt támogatása, amelyet a Gyermek Jézus Alapítvány az olasz Caritas szervezettel közösen valósított meg. Pusztán 2024-ben ez a kezdeményezés 4351 családnak segített, 106.994 ingyenes éjszakai szállást kínálva. Ez a projekt magában foglalja a gyermekkórház támogatását a humanitárius betegek számára is, akik családjukkal együtt a világ leghátrányosabb helyzetű országaiból érkeznek, ahol akár háború sújtja őket, akár hiányoznak az alapvető egészségügyi szolgáltatások. Csak a tavalyi évben a Gyermek Jézus Kórház több mint 160 külföldi betegnek nyújtott orvosi ellátást, és támogatta családjaikat mindenben, ami nem klinikai szükségletük is volt.
Elhunyt Alberto Bottari de Castello érsek, korábbi magyarországi apostoli nuncius. Július 13-án vasárnap reggel 83 esztendős korában elhunyt Alberto Bottari de Castello oderzói címzetes érsek, a Trevizói Ca Funcello kórházban, ahol ápolták, adta hírül a L'Osservatore Romano vatikáni napilap. A venetói főpásztor 2011 és 2017 között Magyarország apostoli nunciusa volt. Alberto Bottari de Castello Montebellunában született a Trevizói Egyházmegyében 1942. július 5-én. 1966. szeptember 11-én szentelték pappá, majd elvégezte a Pápai Egyházi Akadémiát és különböző pápai képviseleteken szolgált. 1973-tól 78-ig Ecuadorban, 1979-től 82-ig Szíriában, 1982-ben és 83-ban Zairében, a mai Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve 1983-tól 87-ig az Amerikai Egyesült Államokban. Ugyanabban az évben a diplomáciai megbízatást missziós szolgálatra cserélte, és Kamerunba ment, ahol 12 évig Fidei Donum papként többek között a 23. János kis szeminárium rektora volt az Ebolova Kribi Egyház megyében. 1999. december 18-án Foraciana címzetes érsekévé nevezték ki apostoli nunciusnak Gambia, Guinea, Libéria és Sierra Leona területére, miután Szent II. János Pál 2000. január 6-án püspökké szentelte. 2005. április 1-én Japánba került pápai képviselőként, majd 2007. december 8-án címzetes érseki székhelyét áttették Oderzóba. Ezután Magyarországra nevezték ki apostoli nunciusnak, ahol 2011. június 6-ától 2017-ig szolgált, amíg betöltötte 75. életévét. Visszatért a Trevizói Egyházmegyébe, szülőhelyére, Montebellunába, élete utolsó hónapjait papi otthonban töltötte. Temetési gyászszertartását Michele Tomasi püspök végzi majd július 17-én csütörtökön délelőtt 10:30-kor a Montebellunai dómban. Alberto Bottari de Castello érseket a venetói település temetőjének papi kápolnájában helyezik örök nyugalomra. Egy évvel visszavonulása előtt ünnepelte aranymiséjét, ez alkalomból interjút adott a Magyar Kurír katolikus hírportálnak. 50 év az egyház szolgálatában. Mi jut először az eszébe, ha erre a hosszú időszakra gondol? Az érsek így válaszolt. Öröm és hála. Minél hosszabb ideje gyakorolja az ember a papi szolgálatot, annál jobban feltárul előtte a szépsége, gazdagsága, és akkor természetesen tör fel belőle a köszönet hangja. Köszönöm, Uram, nem az én érdemem ez, hanem a tiéd. Te döntöttél így, és én igyekszem válaszolni a hívásodra. Hogyan emlékszik vissza, mikor érezte először a meghívást? Az első áldozás pillanatában született meg bennem valami, válaszolta az érsek. Montebellunában laktam, a családban és a plébánián is megtapasztaltam az élő hitet. Trevizó környékén akkoriban mindenütt nagy papi közösségek működtek. Láttam változatos tevékeny életüket. A családban is volt már előttem hivatás. Az egyik nagynéném szerzetes nővér lett, később Argentínába ment misszióba. A szüleim nagy figyelemmel és szeretettel kísérték formálódásomat, köszönettel tartozom nekik ezért. Emlékszem anyám ölelésére a repülőtéren, amikor először utaztam Európán kívülre. Alberto, elég, ha boldog vagy, és azt teszed, amit tenned kell, mondta. Az ő erős hite támasz volt az életemben. Trevizó egyházmegye korábban nagyon gazdag volt papi hivatásokban, és ma is az, bár a csökkenés itt is jellemző.
A papok mifelénk mindig szoros kapcsolatban álltak az emberekkel, a családokkal, a fiatalokkal. Gyerekkoromban a nyári szünidőben minden reggel elmentünk misére, és minden este benéztünk a plébánoshoz. Élettel teli volt az egyház. Az érsek így folytatta visszaemlékezését. Ilyen környezetben nőttem fel, fiatalon jelentkeztem a kis szemináriumba, vagyis az általános iskola felső tagozatától kezdve a gimnáziumon át szemináriumi iskolába jártam, majd a teológiára, összesen 13 évig. A kis szeminárium növendékei közül nem mindenki lesz pap. Mi 90-en indultunk, 80 lettünk egyházmegyés papok, ketten pedig misszióba mentek. Ma hatan vagyunk a 8-ból, kettőt közülünk már magához hívott az Úr. Szeptember 13-án a Szent Márta házban együtt ünnepelünk majd a Szentatyával. Tovább is maradok, mert Ferenc pápa az Irgalmasság Szentévében ünnepelni hívott minden nunciust. 2-3 napot együtt töltünk majd a Szent Márta házban. Ezt követően ünnepelünk a családban is, a szentelésem helyén, a Trevizói katedrálisban. Meghatódva emlékszem vissza a szentelésre. Ott áll az ember az Úr szeretetteljes tekintete előtt, azzal a küldetéssel és azzal a képességgel, hogy terjessze Isten szavát és bocsánatát, mondta még 2016-ban a Magyar Kurírnak adott interjújában Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius. Szentszéki ENSZ megfigyelő. Az egészségügy és az oktatás a személyekre és nem az ideológiákra figyelve fejlődik. Gabriele Caccia érsek, a Szentszék New Yorki ENSZ képviselője felszólalt egy magas szintű politikai fórumon, melynek témája a fenntartható fejlődés volt. Integrált politikai intézkedésekre van szükség, hogy előmozdítsuk a nemek közötti egyenlőséget és a nők egyenjogúságát. Mindenki számára biztosítani az egészséget és a jólétet, támogatni a nemek egyenlőségét és a női emancipációt. Ezek a 2030-as agenda fő célkitűzései, melyek a Szentszék álláspontja szerint a személyre és a kapcsolatokra összpontosító hozzáállást igényelnek, nem pedig puszta ideológiai napirendet. Ezt hangsúlyozta Gabriele Caccia érsek, állandó szentszéki ENSZ megfigyelő, a július 14-én és 15-én tartott magas szintű politikai fórumon, ahol a fenntartható fejlődési célokról adott elő. Az egészséghez való jogról szólva az érsek emlékeztetett, hogy az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem egy holisztikus, testi, pszichés, társadalmi, lelki és érzelmi jólét. Ezért életbevágóan fontos részét alkotja az átfogó emberi fejlődésnek. Sajnos azonban nagy egyenlőtlenségeket tapasztalunk ezen a téren. Emberek milliói nem jutnak hozzá ma sem az alapvető egészségügyi ellátáshoz. Stagnál a szülésben meghaló nők száma, az értelmi egészséghez kapcsolódó szenvedés formái pedig láthatatlanok maradnak. Ezeknek az akadályoknak a leküzdésére integrált politikai intézkedésekre van szükség, amelyek elismerik, hogy kölcsönösen összefügg egymással az egészség és más célkitűzések, mint a szegénység elleni küzdelem, az alultápláltság, az oktatás, a víz és a higién és egészségügyi szolgáltatások, a fejlődés finanszírozása. Főként pedig garantálni kell az egészséget az emberi család legkiszolgáltatottabb tagjai számára, figyelmeztetett Caccia érsek. A magzatok, a gyermekek, az idősek, a fogyatékkal élők, a migránsok és a háborús területen élők számára. Az egyenlő és elidegeníthetetlen emberi méltóságról tartott második felszólalásában a szentszéki megfigyelő idézte a hittani dikasztérium tavaly kiadott Dignitas Infinita nyilatkozatát. A teljes egyenlőség többet kíván a puszta formális elismerésnél. Olyan feltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik a nők átfogó fejlődését, biztosítja hozzáférésüket a minőségi oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a közélethez. Óvakodni kell a nők szerepének individualista és haszonelvű felfogásától. A nőket nem szabad gazdasági vagy politikai teendők eszközévé tenni. Ellenben érvényre kell juttatni a férfi és nő egymást kiegészítő értékét, és elismerni, hogy a család a kapcsolatok eredeti helyszíne. Ezért a nemekről szóló politikának támogatnia és védenie kell a családot, az anyaságot és a szülői szerepet az egyenlőség előmozdításával együtt, mondta még el a fenntartható fejlődésről szóló ENSZ konferencián a szentszéki megfigyelő.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban folytatja a barátságról szóló beszélgetést Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2022. november 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásunkban tovább folytatjuk a tanév elején elkezdett beszélgetés sorozatunkat a barátságról. Mégpedig arról a kapcsolatról, barátságról, amely Isten és ember között bontakozik ki. Először is szeretném megkérdezni tőletek, hogy lehetségesnek tartjátok-e, hogy Isten és ember között személyes kapcsolat, barátság alakuljon ki? Lehetséges-e, hogy a magasságbeli ég és föld ura barátságába fogadja az embert?
Szerintem igen.
Nem elképzelhetetlen?
Hát végül is lehetséges.
Lehetséges, de ez valami különleges dolog lehet, ugye?
Igen.
Mit gondoltok, mindig így volt?
Igazából a vallás az mindig is jelen volt, úgyhogy szerintem igen.
Hát nem minden vallásban viszont, mert ha másféle vallást nézünk, akkor valahol ijesztőnek vagy félelmetesnek, de viszont máshol meg ugye konkrétan barátjának tekintett az ember Istent.
Igen, igen. Mi a kereszténységben mindenféleképpen már azért egy ilyen Istent ismerünk, aki megszólítható. De vajon a történelem kezdetén az emberek első istenei?
Hát, hogyha kicsit magától a vallástól eltávolodunk, akkor is azért az, hogy egy barátság konkrétan kialakuljon, ahhoz idő kell. Tehát, hogyha ebből indulok ki, és nem vallási szemszögből nézem, akkor is azt mondhatom, hogy eleinte nem. Csak idővel alakult ki egy ilyen kölcsönös kapcsolat.
Milyen jól megfogalmazhat, hogy bizony a barátsághoz idő kell. És ahogy az emberek barátsága is időben valósul meg, Isten és ember barátsága is az időben bontakozik ki a történelem idejében. És jól mondta Darina is, hogy az ember valahol mindig vallásos volt. Ugye, hogyha az ember történetét végigkísérjük, látjuk, hogy a vallásosság mindig jelen volt az ember gondolat és hitvilágában. Az ember hitvilágáról, istenséggel való kapcsolatáról a legelső ismereteink az őskorból származnak. Az ókori mezopotámiai, egyiptomi vagy indiai vallásosságról azonban már írásos forrásaink is vannak, a görög meg római isteneket pedig már egészen jól ismerjük. Milyen istenkép vallásosság jellemezte az ókori vallásokat? Milyen ókori isteneket ismertek? Milyenek voltak ezek az istenek? Emlékeztek esetleg név szerint egy-kettőre?
egyiptomiak rémlenek a legjobban, azokról inkább az, hogy sokszor úgy ábrázolták őket, hogy kevés ruházat volt rajtuk, és állatfejük volt, soknak valamiféle eszköz is volt a kezükben.
Igen, egészen különleges istenségek voltak, ugye ilyen félig ember, félig állatalakok. Ugye a görög és a római, vagy az egyiptomi és a mezopotámiai vallások, mítoszok istenei mindenféleképpen hatalmasak, sokszor erőszakos, féltékeny és bosszúálló istenek voltak. E vallások híveit rettegés, félelem fogta el, ha isteneikre gondoltak. Úgy gondolták, az ember ki van szolgáltatva az isteneknek. Ezért különböző varázslatokkal, áldozatokkal próbálták isteneik jó indulatát megnyerni. Hogyan nevezzük egy szóval összefoglalva ezeket az ősi vallásokat? Ugye ezek igazából mind sok isten hívő vallások voltak, még úgy szoktuk őket mondani, hogy politeista vallások. A pogány hitvilág sok-sok istene mellett idővel megjelent ugyanaz egyetlen, fenséges, hatalmas, igazságos és teremtő isten képe. Nem tudom, hogyha esetleg emlékeztek, a Darin említette itt az egyiptomi vallást, hogy ott a főisten minek a képében jelent meg.
Ha jól emlékszem, valamilyen madár feje volt, és a napnak volt az istene.
Igen, igen, ugye a napisten.
Rének hívta.
Igen, pontosan. Jól emlékeztek, igen. Érdekes, ugye, hogy az Ószövetségben megjelenő egy isten nem azonos a pogány mitológiákban és hitvilágban, vagy a vallásosságban megjelenő főistennel. Mert a pogány istenek a természet erőinek, jelenségeinek a megszemélyesítései. Ugye, ahogy említettük az előbb itt az egyiptomi hitvilágban, hogy ugye ott maga a nap kapott tulajdonképpen isteni szerepet. Jahve pedig a zsidók egyistene, transzcendens, ő a teremtő isten, aki fölötte és kívüle áll a természetnek és a teremtésnek. Ő nem azonos egyetlen egy teremtett dologgal sem, nem manifesztálódik semmilyen formában a teremtett világban. Az Ószövetségben azt mondhatjuk tehát, hogy Isten merőben új arca tárul fel előttünk. Milyennek ismerjük meg Istent az Ószövetségben? Gondoljatok a teremtésre. Milyennek teremti Isten ezt a világot?
Hát igazából jónak, meg kellemesnek az emberek számára.
Igen. Büntetésként kapjuk ezt a földet?
Nem.
Nem, ugye? Hanem egészen ajándékba. Ugye azt mondja, hogy nekünk ajándékozza. Minden szépségével, nagyszerűségével együtt. Vagy milyennek ismerjük meg a zsidó nép történetében Isten?
Segítőkésznek.
Igen.
Gyámolítónak.
Ugye megteremti az embert, ott hagyja magára? Jó, Bianca mondja, hogy kiűzeti a paradicsomból, az embernek el kell hagynia ezt a rosszat, de azért kell az embernek elhagynia a paradicsomot, mert Isten meggondolta magát? Vagy mert Isten szórakozik az emberrel?
Nem, igazából az emberek elkövettek valami hibát, aminek ez a következménye.
Igen, elfordultak Istentől. És Isten elfordul aztán a választott néptől? Vagy ott marad mellette?
Ott marad mellette. Mm-hmm. Kísérjük.
Igen, igen. Kíséri végig a történelme folyamán. Megtartja ígéretét?
Meg.
Meg, ugye? Úgy ismerjük meg azért Istent az Ószövetségben, mint aki megtartja ígéretét, aki megtartja hűségét. Az ószövetségi vallás egyedülállóan új tanítás volt. Azt mondja, hogy a fenséges, világfeletti egyetlen Isten egy irgalmas atya, aki szerető pártfogója az embernek. Keresi az Ószövetség Isten a kapcsolatot az emberrel? Mit gondoltok? Vagy az Isten az ember számára végtelenül messze van és elérhetetlen? Ismerünk olyanokat, akivel Isten szóba áll?
Az első emberpár.
Már rögtön az első emberpár, igen. Ápolja Isten ezt a kapcsolatot az emberrel? Keresi az ember közelségét? Biztos emlékeztek akár Ábraham történetére, vagy Izsaák, Jákob történetére. Ugye, ahol az Isten megszólítja őket. Mózesnek tulajdonképpen a csipkebokorban, hanem is teljes valójában, de mégiscsak feltár magából valami nagyon fontosat. Elmondja a nevét. Valamilyen formában mégiscsak megismerhetővé válik Isten. Ugye tudjuk, hogy szövetséget köt Izrael népével. Azt is tudja, hogy tudjuk, hogy törvényt ad Izraelnek. Hogy kivezeti népét az egyiptomi fogságból. Elvezeti a Kánaán földjére. Látjuk, hogy az ókori pogány vallásokban Az istenek egyrészt maguk is a teremtett világ részei, megnyilvánulása maguk is teremtmények, vagy más istenek által nemzettek, sokszor azonosak a természet vagy az élet jelenségével. Ugye ezekben a vallásokban szemben már a zsidóság hitével is olyan emberfeletti lények az istenek, akik formálják az ember világát, akik úrai az emberi létnek, olyan fenségesek, akiktől függ az ember mindennapi boldogulása. Az emberi élet célja a pogány mitológiában nem más, mint az istenek szolgálata. Hoztam egy töredéket a mezopotámiai teremtés történetből, a Gilgames eposzból, amely jól érzékelteti az ember és Isten kapcsolatát a pogány vallásosságban. És talán ezzel összehasonlítva majd így szembetűnőbb lesz az a történet, az a kép, ami az Ószövetségből kirajzolódik Istenről. Biancán, olvasod ezt nekünk? Azt mondja a Gilgames eposz Istenről.
Vért kötök meg, csonttal csipkézem a húst. Íme életre hívom Lullát. Ember legyen a neve. Megteremtem Lullát, az embert. Tiszte, s kötelessége légyen az Isten szolgálata. Örömére az ég is alvilág urainak. Uzumában, az ég is föld határán, megöljük a két ligma Istent. Vérüket a földre folyatjuk, s ebből az Isten vérsárból formáljuk meg az ember testét. Ez Istenek szolgálatára népesítse ember a földet, szabja meg a dolgok határát, imádásra szentét emeljen. Építeni az ember dolga. Rendben tartani a gazdaságot, az ország erejét növelni, és megragadni az Isteneknek élő részt minden javakból. Hideg vizet önteni ki a szent helyek köré, s tenni, amit a szertartás előír. Sokasítse meg a barmaikat, az ország erejét növeljék, s tiszta szívvel, tiszta ajakkal zengjék Enul s Nilul hatalmát.
Na, mi az ember dolga, feladata? Itt a Gilgames eposz szerint.
Az Isten szolgálata.
Milyen formában látjuk itt ezt az Isten, az Istenek szolgálatát? Ugye egyrészt szentét kell emelni az Istennek, ugye? Az Isteneknek megadni mindenből az Isteneknek illető részt, és ugye tiszta ajakkal zengeni az Istenek hatalmát. Na, ezzel szemben az Ószövetségben a zsidó nép szívében megjelenő Istenkép egy irgalmas, gondviselő atyaképe, aki nem része a teremtésnek, aki az egész teremtés és a történelem független ura. A zsidó nép Ószövetségben feltárulkozott története tanúság Isten választott népe iránti hűséges szeretetéről. Isten maga jön el. Isten maga lesz a szabadító, a megváltó. Ez a végső szabadító pedig a zsidó nép által várt messiás, Dávid házának királya. Ő nem más lesz. Ki lesz ő?
Jézus.
Jézus, Jézus Krisztus. Ugye az ő személyében Isten valójában eljön az emberek közé. Végre a történelemben először az embernek lehetősége nyílik találkoznia egészen közelről, egészen megfoghatóan és felfoghatóan, megérthetően és közvetlenül a nagy Istennel. Jézus egész különleges módon, nyugodtan mondhatjuk, hogy a pogány istenekhez egyáltalán nem illő módon jelenik meg az ember számára. Jézus azt mondja magáról, azt mondhatjuk Jézusról, hogy az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonlót lett az emberhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Jézus egészen másként szól az emberhez, mint a korabeli istenek, akik a szentélyek mélyén, bonyolult szertartások, rejtett pillanataiban tárókoztak fel a kiválasztott szent emberek számára. Istennek az ember felé lehajló jóságáról, irgalmáról már az előző adásban is beszéltünk, amikor a lábmosás jelenetét idéztük fel. És nem csak az ember közé jön, hanem leveti minden isteni méltóságát, fenségét, félelmetességét, és az ember szolgálatába áll. Mit gondoltok, olyan elképzelhető volt a pogány mezopotámiaiak vagy egyiptomiak számára, hogy istenékkel egy asztalhoz üljenek? Ugye ez a lábmosás jelenete, ez az utolsó vacsorának a nyitánya.
Szerintem nem, hiszen azért nagyon felnéztek rájuk, és sokkal magasabb pozícióban képzelték el, mint amilyennek önmagukat tekintették, és azért most, hogyha a mai világunkra gondolunk, azért azok az emberek, akik sokkal magasabb pozícióban vannak, mint mi, nem sokszor ápolnak kapcsolatot velünk.
Valóban, ebben a korban ez egy elképesztő és megdöbbentő cselekedet volt. Nem is vagyok benne biztos, hogy ők a tanítványok is felfogták ezt. Érezték a jelentőségét, érezték, hogy ez ami különleges cselekedet, hiszen rögtön tiltakoztak is, hogy Uram, Uram, te ezt nem teheted velünk, nem vagyunk erre méltóak. És vajon a zsidó nép számára elképzelhető volt, hogy az Isten közvetlenül megszólítható, megérinthető az ember számára? Vajon egyáltalán kimondható Isten neve a zsidóság számára? Megfesthető Isten képe? Vagy feltárható Isten titka az ember számára?
Akkoriban maga a zsidóság nem olyan közvetlen módon tekint Istenre, hisz a szentélyeiket is elzárva tartják, évente csak egyszer már oda be a főpap, egy függönnyel van elzárva, nevet titokzatos nem lehet kimondani, úgyhogy képekben pedig meg pláne nem lehet megfesteni.
Bizony, bizony, pontosan, teljesen jól mondta Bianca, köszönöm szépen. És ha belegondoltok, a vád Jézus perében, Jézussal szemben, amit végül is megfogalmaznak, az az lesz, hogy káromolta az Istent, hogy azt merte állítani magáról, hogy ő Isten fia. Ezzel szemben, ugye Jézus az utolsó vacsoránál úgy van jelen, mint aki szolgál, megmossa a barátai lábát, egészen közvetlenül. Azt gondolom, hogy ez nem csak a korabeli zsidóság, a tanítványok, hanem számunkra is felfoghatatlan. Isten a teremtett világ ura, aki szolgai alakot ölt. Tulajdonképpen áttöri minden korabeli és korábbi elképzelésünket Istenről. Az utolsó vacsorán a mester, akinek isteni valóságát megsejtik a tanítványok, végérvényesen és radikális módon köt szövetséget az emberrel. Én már nem úrként szól Isten az emberhez. Figyeljétek csak meg, hogyan szól Jézus a tanítványokhoz ezen az utolsó estén.
Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek.
Barátaimnak mondalak titeket, mondja Jézus. Mi ennek a barátságnak az alapja?
A bizalom, meg az őszinteség, ugyanis azt, mint idézve, mondja a szövegben is, hogy amit csak tudatta, azt tudtulatta tanítványainak, tanítványaihoz.
Magyarázatkép a barátság egyik lényegi tulajdonságát adja meg, ugye Anna úgy fogalmazta, hogy az őszinteségét. De azt is mondhatjuk, hogy Jézus itt feltárulkozik, mint egy barát a másik előtt. És azt mondjuk, hogy a barátok azok, akik ismerik egymást. Emlékeztek, az adásainál ezzel indítottunk, a Bianca mondta, hogy a barátok ismerik egymást. Az egy idő, amíg megismerjük a másikat. A barát megosztja a barátjával, ami fontos számára, amit tud, élteti, érdekli, lelkesíti. Jézus már évek óta ezt tette ezzel a kis csapattal, a tanítványokkal, egyre mélyebb szinten osztotta meg gondolatait, vágyait velük. Fokozatosan, ahogy a Bianca mondta, hogy az időben tárta fel előttük Isten országának titkait, nyitotta meg feléjük is saját bensőséges kapcsolatát az atyával. Tanúi lehettek sikereinek, és főleg a következő napokban feltárja előttük emberségének törékenységét is. Isten ember előtti feltárókozása megjelenik ugyan már az Ószövetségben is. A kiválasztottak Istent közelebbről ismerhették. Ugye ilyen volt Ábrahám, az Ószövetség őt úgy is nevezi, mint Isten barátja. Mivel a barátok, ahogy mondtuk, ugye tudnak egymás terveiről, mivel Isten beavatta Ábrahámot a terveibe. És Mózessel is úgy beszélt Isten, mint ember a barátjával, vagyis színről színre. Ha emlékeztek rá az előző adásunkban, a barátságot hogyan is határoztuk meg?
Szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat alapja a kölcsönös rokonszenv és az arra épült értékelő szeretet, amely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul.
Isten és az ember között Jézus Krisztusban valósággá vált minden ember számára Isten barátsága. A személyes kapcsolat Istennel, Isten ismerete és szeretete. Hogy érzékeltessük ennek a jelentőségét, egy képet szeretnék felvillantani előttetek. A jeruzsálemi templom a zsidóvallás kultikus középpontjának középpontja volt. Volt itt egy különleges helység, ez a szentek szentje. A Bianca itt az előbb már erre utalt. Ez Jahve jelenlétének a szent helye volt. Az áldozatbemutatás és a zsidó nép kultikus tárgyainak szent tere, ahová évente egyszer, és csak a főpap léphetett be. A zsidó nép számára ez volt az Isten és az emberi világ szűkre szabott találkozási pontja. Ezt a szentét, hogy a Bianca is mondta, egy függöny választotta el a templom többi részétől. Ide a főpapon kívül más ember nem léphetett be sohasem. Jézus halálakor azonban egy különleges dolog történt.
Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt.
Na, mit jelent számunkra ez a kép? A ketté hasadt függöny képe.
Hogy ez az elválasztás, Isten jelenléte és a hétköznapi ember között ez megszűnik. Tehát Isten mindig velünk van. Nem csak ott abban a kicsi szentélyben.
Igen, igen. Ugye az akadály, ez a függöny lehullik Isten és ember között. Megszűnik a falúr és szolga között, mondhatnánk. Ugye Jézus azt mondta, nem nevezlek többi szolgának benneteket. Isten megismerhetővé válik, szabaddá válik az út Istenhez. Nincsen függöny, mely Isten és ember személyes kapcsolatát, barátságát megakadályozná. Mit jelent számunkra, számotokra Jézus barátsága?
Hát Jézus által közvetlen kapcsolatunk lehet Istennel.
És hogy például nem áll felettünk.
Igaz, amit elmondtunk ugye egyáltalán az emberi barátságokról, például, hogy azonos értékeket és nézeteket vallunk?
Nem mindig igazából, mert hogy attól, hogy nekem egyik barátommal valamiről a véleményem vagy nézetem eltérik, attól még lehet jó kapcsolatunk.
De az, én azt mondom, hogy azért a barátainkkal az igazán fontos dolgokban szerintem azonos módon gondolkodunk.
Igen.
Igen. Elmondhatjuk ezt az Istennel való barátságunkról is. Tudnánk egy olyan Istennek a barátai lenni, akivel nem vállalunk értékközösséget?
Nem hiszem, hiszen a kereszténységgel valami annyira azt mutatjuk ki, hogy mi Jézusnak és Istennek az gondolataival mi egyetértünk, és ezt követjük.
Mondhatjuk, hogy ebbe a barátságba kölcsönösen rokon szenvezünk a másikkal. Ráadásul közösen munkálkodunk valami cél érdekében. Ki lehet Jézus barátja? Ugye most így gondolhatnánk egyszerűen, hogy hát lehult ez a függöny, Isten megismerhetővé vált mindenki számára. Mit gondoltok, vajon Jézus Krisztus eljövetelével most már mindenki Isten szent közelségében és barátságában él?
Nem mindenki, viszont mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ebben a barátságban részesüljön.
mi múlik az, hogy valaki Isten barátja lehet? Ugye Anna azt mondta, hogy a lehetőség igazából mindenki számára van, nyitva áll.
Csak sajnos nem mindenki akarja ezt és követi azt, amit Jézus szeretne.
Jézus erről nyíltan beszél, azt mondja, hogy ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Mi ez a parancs vajon, amit Jézus kér, ami az ő barátságának a záloga, egyben legbelső valóságának titka, amit megoszt velünk?
Hát, hogy kövessük őt így, és hallgassunk rá.
Igen?
És például azt, hogy más barátainknak is segítsünk.
Igen? Egy szóval mivel tudjuk összefoglalni?
Szeressük egymást.
Hogy szeressük egymást. Úgy azt mondja Jézus, hogy az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jézus barátjának lenni azt jelenti, hogy embertársaimnak is barátja vagyok. Azt jelenti, képes vagyok úgy szeretni, úgy viszonyulni az embertársaim felé, ahogyan a mester. Mert barátok vagyunk, ahogy mondtunk, mert közös az értékrendünk, a célunk, ismerjük egymás gondolatait, és bízunk egymásban. Jézus barátsága mindnyájunk számára a legnagyobb kincs. Szent Pál apostol nagyon szépen vall erről a barátságról, amely számára minden más barátságot és szeretetet megelőz. Adásunk végén az ő mély hite és Isten iránti szeretete, hűsége bátorítson bennünket is barátságra lépni Istennel. Így buzdít bennünket Szent Pál a rómaiakhoz szóló levelében.
Ha Isten velünk, ki ellenünk, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent, biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2022. november 30-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint a napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. Rövidesen kezdődik a beszélőkönyvek. Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 28. részét Varga Tamás olvassa fel. Majd keresztény könnyűzenei műsorunk a Kapcsolj rászól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a szószólóban Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. 2 óra 50 perckor a Lélekszava témája az egyházzal kapcsolatos anyagi kötelezettségeink. Erről Kormos Csaba atya elmélkedik. 3 óra 5 perckor a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Második András és Második Márton egri püspökökről Buda Péter atyát kérdezzük. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Jézus az Isten iránti és az ember iránti igaz szeretet kinyilatkoztatása. Azé a szereteté, amely odaadja önmagát és nem birtokol. Azé a szereteté, amely megbocsájt és nem követel. Azé a szereteté, amely segít és sosem hagy el. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bercesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt Jézushoz, követlek téged, bárhova mész. Ő így válaszolt, a rókának odúja van, a madárnak fészke, de az emberfiának nincs, hová a fejét lehajtsa. Olvasom a Lukács evangéliumban. El kell-e vajon némulnunk Jézus nyers válaszának hallatán? Azt kell hinnünk, hogy annyira elragadta őt Isten országának sürgető meghirdetése, hogy néha embertelenné tud válni? Vagy arra kell gondolnunk, hogy sokkoló hatású kijelentésről van itt szó, amellyel meg akarta rendíteni az őt körülvevő társadalom rédek számítgatását? Bizonytalanságban vagyunk e felől. És ezért úgy marad meg bennünk Jézus szava, mint egy szálka. Mi néha túlságosan is megszelidítjük az evangéliumot, és túlságosan is egyéni vagy közösségi igényeinkhez alkalmazzuk. Aki Jézust követni akarja, az végigjárja ő általa, ő vele és ő benne ugyanazokat az utakat, ugyanazokat a próbatételeket, és ugyanazokat az örömöket, mint ő. Jézus számára, a keresztény ember és az egész egyház számára a döntő mindig az Atyától kapott feladat, és az Atya szeretete mindig ösztönzést ad az ilyen döntő lépésekhez, és végig kíséri kivitelezésüket. Szerencse, hogy Isten vihara idejekorán lerombolja kunyóinkat, különben sokan elfelejtenénk, hogy vándorúton vagyunk. Természetes emberi gondolkodás azt mondja, szabadságot csak a létbiztonság ad. Azt feleli rá a Szentlélek, csak az szabad, aki szeretni tud. Hiteles szeretetre pedig csak az képes, akinek nem bálványa a saját biztonsága. Szeretni annyi, mint megszabadulni az önérdek rabszolgaságából. Xavéri Szent Ferenc írta, szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél, hanem mert a vérig, halálig szerettél. S amint te szerettél, szeretlek most téged, életem és lelkem felkínálom néked. Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom, Istenem, mindenem, örök mennyországom.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. ha megtartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.